Csak ülünk és mesélünk.
Hey, ezt én mondom. Ez nem a te műsorod.
Felőlem? Akkor csináld.
Csak ülünk és mesélünk. Harmadik évad.
Midőn a hármashoz ér, mely sorrendben a harmadik leszen.
A három amigó belecsap a harmadik műszakba. Harmadik típusú találkozásaik alkalmával bebizonyítják, hogy hármasban szép az élet. Jézusom, ezt most komolyan gondoltad? Két író és egy mindenkinek jól beolvasó most fogja magát és jó bemozgókép kultúrázza a mindennapokat. Forgács V. András, Laska Pál és Mester Ákos főszereplésével csak ülünk és mesélünk.
Harmadik évad.
Szeretettel üdvözöljük kedves hallgatóinkat, ez itt az első CSÜM szakszervezeti küldött gyűlés, a küldötteket is köszöntöm, és egyben bemutatom önöknek a levezető elnököt, Forgács V. Andrást Londonból.
Szolidaritást!
A szakszervezeti bizalmisunkat, Laska Pált a 11. kerületből.
Munkát, kenyeret, legalább az egyiket.
Jó magam pedig Mester Ákos, hivatásos sztrájktörő vagyok, és köszöntök mindenkit innen a Karneválfilmből, www.karneválfilm.hu. Hát ez egy amolyan sztrájkadás lesz, illetve azért is rendhagyó, mert ezt az adást már a Bandi fogja vágni. Ugyanis az van, kedves hallgatóink, hogy már két adást is vettünk fel, az egyik a Cannicula munkacímmel futott. Nem, bocsánat, Kánkán. Az csak az én fejemben volt Cannicula. Na, szóval, hogy van egy fantasztikus Cannes adásunk, ami szintén dobozban van, és ez már a második, és érezzük, feszít minket a közlésvágy, de egyszerűen nem jutok oda, hogy megvágjam, sajnos. Illetve még azt szeretném elmondani itt az adás elején, hogyha valaki még emlékszik az utolsó rendes adásunk valamelyikére, ott ugye sírtam, hogy hát nincsenek magyar filmek, alig indul valami, és tényleg 2002 óta nekem egy ilyen állandó érzetem az, hogy mindig van lejjebb, mert épp a napokban beszélgettem szaktársakkal, és mondták, hogy az egyik nagy ilyen szervizcég, az M-betűs, hogy annak idén semmilyen nem indul. Tehát, hogy ami indult volna is, az se indul, mert hogy, de erről majd ti többet fogtok beszélni, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, aztán, hogy kulminálódik-e, vagy eszkalálódik-e, vagy vasalódeszkalálódik-e, azt most elmondjuk, úgyhogy fel is kérném a szakszervezeti bizalmisunkat, hogy hát vázolja a helyzetet röviden, tömören.
Ugyebár, hát ismét ugye egy nagy forgatókönyvíró sztrájk közepén vagyunk, ugye hát már ez ilyen tavaly október óta zajlottak különböző tárgyalások, ugye a kvázi szakszervezetként működő ugye amerikai guide-ok között, ugye a tévés filmes producerek és az írók próbáltak megegyezni, aztán ez ugye nem sikerült, és hát május másodika óta, ahogy tegnap mondták a TV2-ben, 20 ezer író letette a tollat. Én nem tudtam, hogy olyanok is vannak, akik még kézzel írnak, Sylvester Stallone-n kívül, de ezek szerint.
Azt imádom, minden héten szembe jön velem a neten, van egy kép, hogy egy Evid előtt ül, tudod, és hogy látod, hogy életében nem nyúlt azokhoz a billentyűköz, de így mutatja, hogy hát készül az új, nem tudom, Rambo, nem tudom melyik. Zseniális kép, igen, hát körülbelül így képzeljük el az írást is. Meg ugye, amikor egy pelikán töltőtollat fog egyszerre Matt Damon és Ben Affleck, azt igen. Is megnézni.
És gyakorlatilag ugye május másodika óta nem írnak az írók, és ugye a szakszervezeti megállapodás keretében ugye nem is írhatnak, nem írhatnak át dolgokat, tehát gyakorlatilag a forgatások is leálltak, ami hát meglehetősen sok ugye streaming szolgáltató miatt ez még mondjuk azt, hogy kevésbé érzékelhető a nagy közönség számára, és hát ugye a helyzet komolyodott azzal, hogy második hete, majd Andris kijavít, hogyha rosszul mondom, akkor ugye a színész szakszervezet is csatlakozott ehhez a sztrájkhoz, és hát úgymond szolidaritást vállalva az írókkal, és hát nyilván ugye a színészek jogainak megerősítéseként, illetve is majd hogyha részletesen elemezzük, akkor majd elérünk ugye a mesterséges intelligencia problémáig. Itt is például az egyik tárgyalási pont ugye az, hogy mesterséges intelligenciával ne lehessen különböző színészeket, statisztákat, háttérművészeket helyettesíteni. És hát ugye már túl vagyunk ugye a 100. napon, nem tudom pontosan, hogy hol vagyunk, és ugye az eddigi leghosszabb a 88-as 150 napos sztrájkhoz közelítünk. Az, hogy megegyezés lenne, az még nem sejlik fel. Egyelőre itt tartunk, hogy a maga Hollywood leállt, és hát ugye ennek megfelelően mind Londonban, mind Budapesten mondják vissza a produkciókat, és állnak le a már egyébként forgatásban lévő produkciók is. Itt tartunk most. Július 22-én.
És akkor felsejlik ilyenkor az, hogy jönnek-e ilyenkor a zavarosban halászók, tehát azok a szakszervezethez nem tartozó, de ugyanúgy a streamingnek bedolgozó cégek, akik hirtelen azt mondják, hogy hú, hát akkor itt van Magyarországon például ugye a Göböljárás, meg a Fóti díszlet, meg és akkor csinálunk valamit olcsón gyorsan. Nem tudom, hogy ez mennyire reális, vagy mennyire működik például Londonban, hogy hát vannak forgatások, de nem a nagyok.
Múlt hét pénteken, ugye, amikor végül is lejárt a végső határideje, amit a színész szakszervezet kitűzött a stúdiókkal, akkor körbe ment egy e-mail, hogy hát akkor itt most nem fogunk dolgozni tovább. Az egyetlen nagy volumenű produkció, amiről tudomásunk van, hogy továbbra is folytatják, az a Trónok harca előzmény sorozata, aminek, hogy megfeszítenek, se fog eszembe jutni a címe. Ugye annak forog így a második évad.
Sárkányok háza talán.
Ez mint egy falatkenyér, úgy kell nekünk, igen.
Igen, Sárkányok háza. Eddig sikerült megúsznom, hogy egy kockát lássak akár a alapjául szolgáló eredeti sorozatnak, vagy ennek, úgyhogy fogalmam sincs, hogy miről szól a történet, de az a lényeg, hogy ők azért tudnak dolgozni, mert hogy jó érzékkel olyan színészeket kasztoltak, akik nem tagjai ennek a szakszervezetnek. Az SAG-nek, illetve, bocsánat, most egy kicsit pontosítanom kell magam, ugyanis 2012-ben egyesültek az Amerikai Televíziós és Rádiós Művészek Föderációjával, úgyhogy SAG-AFTRA a hivatalos meg. Ez ilyen amerikai dolog, ők imádják az ilyen betűszavakat.
Nekem tök más jutott eszembe a Júdeai Felszabadítási Néppront, és...
Az első szakszervezetek megalakultak így a 30-40-es években, ráadásul Amerikában, akkor nagyon sok ilyen szakszervezet jött létre. Például az írói szakszervezetek 1954-ben konszolidálódtak két nagy ággá. Az egyik a WGA East, a másik a WGA West, tehát, hogy ugye a két külön partvidéknek megvannak a maga író szakszervezetei, de ők tulajdonképpen együtt mozognak, és általában, hogyha munkabeszüntetésen vagy sztrájk van, akkor ugye egyszerre mozognak, mert a megállapodásban ugye mind a ketten érdekeltek ugyan a stúdiókkal.
De ilyen anglisztikai diplomamunkának ajánlanám mindenképpen a bandaháborúk az irodalomban.
Az SAG-nek van egy ilyen szabálya, tehát hogyha te SAG tag vagy, akkor rád globálisan vonatkoznak a szakszervezeti megállapodások, tehát hogy teljesen mindegy, hogy melyik országban forog a film, rád azok a megkötések vonatkoznak, mint hogyha Los Angelesben forgatnál.
Aha, tehát nem lehet így kivédeni, hogy nem ott van a produkció. De mi van akkor televíziónál?
A nagyobbik probléma, mert hogy ugye az írói szakszervezet sem kis létszámú, de az SAG-nek 150 ezer tagja van, rengeteg Amerikában dolgozó angol-brit színész is a tagja, és őket is köti ez a sztrájk jelenleg. Tehát, hogy ők sem dolgozhatnak amerikai filmben itt Angliában.
Aha. Nem csak az jutott eszem, hogy tévében, igen, az író még sokszor a forgatáson is átírja a dialógot, de ugye sokszor van az, hogy játékfilm, elfogadtuk a könyvet, megvettük tőled, vagy aláírtuk a szerződést, és akkor onnantól kezdve azt mi már leforgatjuk meg, hogyha a helyszínen bele kell írni, az neked már semmi között, mert hogy így állapodtunk meg. De akkor ezek szerint ez nem ennyire fekete-fehér. Tehát én forgatókönyvíró vagyok, szakszervezeti tag vagyok, és megállapodtam, mit tudom én, van-e még olyan, hogy Paramount, de mondjuk velük, hogy akkor elindul a forgatás július 1-én, márciusban mi aláírtuk a szerződést, ők átvették a final draftot, és én hátradőlök. Akkor ez a produkció elindul július 1-én?
Igen, viszont olyan megkötés van, hogy ugye szükség van az írónak a használatához, tehát hogyha nagy volumenű átírásra van szükség, és csak WGA tag nyúlhat bele, most nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy milyen cságrendben. Tehát hogyha dialógust kell modifikálni egy kicsit, vagy akármi, az még mehet, és többek között ez történt ugye 2007-ben a Quantum Change James Bond film forgatásán, ahol hát meg nem erősített, illetve meg, hivatalosan meg nem erősített, de valószínűnek tartjuk, hogy ugye Daniel Craig és a rendező Mark Foster, hogy ők végezték ezt a munkát a helyszínen, és hát hogy mondjam, tehát hogy a végeredmény önmagáért beszél, ha engem kérdeztek, tehát hogy ennek a filmnek nagyon-nagyon rosszat tett az a ominózus 2008-as sztrájk, de szerintem majd még szót ejtünk a 2008-as sztrájkról, mert nagyon-nagyon sok minden az alatt, a sztrájk alatt indult el, ami miatt ma a mostani sztrájk is tart egyébként.
Csak annyi, hogy júniusban hívtak fel, hogy majd forogni fog, azóta úgy tudom, hogy nem forog, itt egy amerikai film, és hogy akkor már benne voltunk a sztrájkban, és hogy nekik nem szkriptes kell, amit amúgy szoktam csinálni, hanem script editor, aki csak olyat csinál, hogy a producer azt mondja, hogy ezt a két jelenetet cseréljük fel, ezt hívjuk A-nak, eddig tudod, tehát amikor tényleg csak egy ilyen kis maszatolás van a gyártási terv miatt a forgatókönyve, de hogy az volt az indok, hogy azért kell nekik ilyen, mert hogy a forgatókönyvíró sztrájkol. Nem tudom, hogy akkor ez mennyire, hogy mondjam, életszagú, minden esetre nem lett az egészből semmi, meg átpasszoltam a melót amúgy is, de hogy akkor már ilyen szelek úgy jöttek, de mondom, most a legutóbbi infóm az, hogy nagyon-nagyon sok produkció, ami tervezve volt a nyárra, az nem jön. Tehát,
igen, ugye hát 88-ban ugye éppen volt egy írósztrájk, és éppen volt egy Mission Impossible produkció, amit ugye hivatalosan ugye azt mondták, hogy a régi 66-os, 67-es forgatókönyvek alapján forgatnak, ugye Ausztráliában. És ugye nálunk akciócsoport néven híresült el, ugye az a Mission Impossible két évados sorozat. Viszont ott én úgy tudom, hogy nem, hát ugye értelemszerűen nem hagyhatták meg ugye az eredeti forgatókönyveket, tehát mindenképpen kellett update-elni a dolgot, és azt ausztrál írókkal végeztették el, akik ugye nem voltak szakszervezeti tagok.
Aha.
Tehát, hogy ugye akkor még ezt így ki lehetett játszani, de hát az ugye 30 éve volt, tehát.
Tehát ez két megállapodással ezelőtti.
Igen. Tehát ott még lehetett egy, és valószínűleg ezért is változtatták meg, hogy azért ilyenek ne legyenek. Hogy itt átrándulunk írekhez, britekhez, ausztrálokhoz, Új-Zélandra, és akkor ott majd itt megcsináljuk a magunk dolgait. És hát ugye most idén is van ugye egy Mission Impossible film, aminek ugye hát a legalábbis a Christopher McQuarrie azt nyilatkozta, hogy gyakorlatilag a legbonyolultabb akciójelenet forgatása van még hátra, és egyébként már ugye a következő rész is készen lenne, csak hát még hát le kéne forgatni, és hát addig, amíg tart a sztrájk, addig ugye ezt nem lehet. Hiszen ugye maga McQuarrie is ugye a forgatókönyvíróként kezdte.
Ő ugye a közönséges bűnözők forgatókönyvírója, ugye, tehát, hogy őt ez a munkája tette föl a térképre. A másik pedig az, hogy a Dead Reckoning 1-2-t azt elméletileg legalábbis az eredeti tervek szerint egyszerre forgatták volna le, mint a Gyűrűk urának a három részét. A pandémia közbeszólt, úgyhogy kettébe kellett szedni, úgyhogy egy csomó mindent, amit terveztek a második részhez felvenni, az eredeti ütemterv szerint azt kellett csúsztatni, ezért is csúszik a kettőnek a bemutatója. Az egyet azt a mai napig nem tudom, hogy tolták így végig pandémiás időben, de hát ez legyen inkább az ő titkuk. A másik pedig az, hogy a legnagyobb probléma az nem is feltétlenül a játékfilmeket érinti az írósztrájk alatt. Az írósztrájk eredendően inkább a televíziót érinti azonnal. Nagy játékfilmeknek elég hosszú az átfutási ideje, meg a gyártási ideje, úgyhogy ők minimálisan vannak akadályoztatva, de ami az azonnali következménye volt ugye az írósztrájk kezdetének, hogy az összes éjszakai talk show és a mindenféle egyéb skriptelt ilyen varieté műsor azonnal lekerült az adásról, úgyhogy a televíziók hirtelen ismétlő gyárakká változtak, hiszen csak a régi epizódokat tudják ismételni időről időre. Ez nagyon érdekesen alakult ugye 2007-2008-as sztrájknál, ami ugye az is nagyjából 100 napig tartott, és ott volt az, hogy egy idő után vissza kellett tenni ezeket a műsorokat az adásba, de furmányos módokon. Tehát David Letterman ugye, aki az egyik nagy ilyen televíziós talk show host volt abban az időben, nagyon furcsa ezt így mondani, hiszen ez a mi életünkben történt ez a sztrájk, de hogy mivel ő birtokolta a produkciós céget, aki gyártotta a talk show-ját, ő képes volt egy külön megállapodást kötni az íróival, vagyis egy átmeneti ideig, amíg megállapodás nem születik a stúdiók és a írók cégek között, addig a műsor mehetett adásba, hiszen ő teljesítette az íróknak a követeléseit kvázi.
Uh-huh. És egyébként a Patreonos részben már mondtad, de ha valaki esetleg nem Patreon, illetve Donabli, amire ugye mi most átköltözünk, akkor azok kedvéért mondd el, mert már most is van egy ilyen kivétel, akiknél mégis dolgozhatnak azok a filmesek, akik szakszervezeti tagok, ezt pont adás előtt mondtad.
Ez egy nagyon friss hír, én ezt ma reggel találtam ezt a hírt, hogy a már általunk is megénekelt A24 nevű független stúdió megállapodásra jutott az írókkal és a színészekkel, vagyis minden követelésüket teljesítik, és emiatt ők mentességet kapnak a sztrájkban való részvétel alól.
Magyarul, aki az A24-es szerződésben van, az mindig mindenhol, mindenkor dolgozhat nekik, igen.
Igen, és ennek az az előnye, hogy egy kis független stúdióról van szó, viszont a nagy stúdiók megállapodása még várat magára, és azért az A24 pici ahhoz, hogy itt most ez most még megváltás legyen, meg azért nagyjából ők már a saját megjelenéseikben még tartják az ütemtervet. Tehát, hogy ott nincsen nagy felborulás. Viszont az írói sztrájk annyira nem befolyásolja a nagyjátékfilmeket, ahogy ezt már mondtam korábban, viszont már megvan az első áldozata a színész sztrájknak, a már elkészült és nagyon sokak által várt Challengers című film, amin Zendaya főszereplése, egy ilyen teniszes film, amiben van egy hármas szex, ennyit tudok róla, és ez ment volna ugye a Velencei Filmfesztiválon, illetve hát ment volna a Cinefesten Miskolcon is, ennek a premierjét tolták el, hiszen a színészi sztrájk, amire, hogyha rátérünk egy fél mondatban, az arról is szól, hogy nem csak, hogy nem mehetnek dolgozni különböző filmekben, de nem vehetnek részt a filmek megjelenésében való marketingben. Tehát, hogy színészekkel nem csinálhatnak interjút, nem haknizhatnak tévésokban, vagy ilyesmi, mert az is tiltva van a sztrájk ideje alatt.
De nem nyalhat vissza a fagyi, mert egy csomó színésszel eleve úgy szerződnek, hogy van a forgatás, jó, most magyar viszonylat, meg a sajtónap, érted? Tehát, hogy az úgy a package része, hogy most akkor ilyenkor nem pereli őket be a stúdió? Hogy...
Nem, ez része, igen, ez része a sztrájknak, tehát, hogy ez így működik, akkor nem vehetsz részt a filmnek az utóéletében sem, és igazából ez az, ami per pillanat problémás lehet, hiszen ha Challengers-ről úgy ítélték meg, ami egy elég nagy várományosa lett volna az idei év második felének a fesztivál szezonjának, illetve a jövő évi Oscarra, ennek a menetelése most eléggé komoly veszélybe került, hiszen ahhoz, hogy az ember a 2024-es Oscarra kvalifikálhassa magát, arra az van szükség, hogy Los Angelesben legalábbis kerüljön moziba még december 31-e előtt. Igen. Most nem tudom megmondani, hogy hány vetítésnek kell ebből lennie, hogy hivatalosan be legyen mutatva moziban. Mm. És ez most így eléggé sanszos, hogy még akár átcsúszhat a jövő évre is, ami pedig hát a filmnek az esélyeit ronthatja. Meg hát át kell ilyenkor tervezni a teljes stratégiát, tehát hogy amikor egy ilyen kvázi idézőjelben fesztiválfilm, mert hogy a Challengers az igazából az egy fesztiválfilm, ott mindig van egy ilyen stratégia, hogy melyik filmfesztiválon kell tartani az ősbemutatót, hogy az a megfelelő publicitás vihesse magával a filmet, és minél több és több díjat tudjon nyerni. Hogyha egy stratégiát kitalál az ember, többféle filozófia van, aki évelején kezdi, tehát mondjuk Berlinben, és akkor Berlinben indítja a filmet Európában, van, aki Amerikában a South by Southwest-en indítja az évelején, és akkor onnan próbál meg lendületet kapni, van, aki meg arra esküszik, hogy az év második felében lévő fesztiválokon jellemzően Velencében vagy Torontóban indítja útjára a filmet, főleg akkor, hogyha Oscar várományos filmről van szó, hiszen fenntartani a figyelmet majdnem egy egész éven keresztül, hogyha az év elején indítja a filmet, és a rákövetkező évi Oscar-díjon szeretne valamit nyerni, az azért nehéz, viszont hogyha egy év vége felé fesztiválra rakja be a filmet, akkor lehet, hogy még élénkebben él az embereknek a emlékezetében, vagy legalábbis az Amerikai Filmakadémia szavazóinak a fejében.
Ez mondjuk megmagyarázza, hogy a 90-es években miért nem nagyon remekeltünk mi az Oscar-díjakon, mert ugye, ha emlékeztek, 90-es években minden magyar film december 26 és január 7 között került a mozikba. Hát igen.
Élek a gyanúperrel.
Én nagyon sokáig ugye...
Ne, azt mondod, Pali, hogy...
Nagyon sokáig ugye az volt az elképzelés, hogy Berlin után kell tartani a magyar filmszemlét, mert mindenki inkább Berlinre akart koncentrálni, meg Berlinre akarta tartalékolni a világ premierjét az új filmjének, és akkor így emiatt szenvedett a filmszemle azzal, hogy miért kell februárban rendezni, amikor rohadt hideg van, és senkinek nincs kedve kimozdulni.
Hát igen. De ezt már megénekeltük annak idején, mikor a filmfesztiválokat töviről hegyire, a büfétől a ruhatárig.
Mondjuk ezek általában egymás mellett vannak, tehát nem kellett olyan sokat.
Olyan nagy utak nincsenek. Az érdekes dolog az, hogy nyilván, hogy ki a vesztese ennek, azt szerintem a bőrünkön érezzük, meg egy ismerősöm, aki Amerikában dolgozik, az mondta, hogy hát igen, tök jó, hogy a Tom Cruise mondjuk sztrájkol a medencében ücsörögve, de hát akik meg melóznának a filmben, azért ők nem biztos, hogy így fel vannak készülve arra, hogy akkor most fél évig, egy évig semmi meló nincs. Tehát ebbe úgy nagyon nem is bennék bele, mint sztrájktörő.
Egyébként csak egy annyit hadd tegyek hozzá, hogy azért erre gondoltak, és létezik sztrájk alap, amiből támogatják a jelenleg munkával nem rendelkező egyéb below the line alkalmazottakat, többek között a Teamster Union, ki ugye, aki a mindenféle kétkezi munkával foglalkozóakat tömöríti magába. Nekik is van egy sztrájk alapjuk, amiből megsegélyezik azokat, akik nehéz helyzetben vannak. Az írói alap is hozzájárul ehhez, mind a mellett, hogy ők értelemszerűen a saját tagjaikat is segítik.
Ki lehet ennek a nyertes ennek az időszaknak? Tehát, hogy ki nyerhet ennek?
Mindig a producerek nyernek. Tehát.
Na, így köszönöm, Pali, tehát, hogy örülök neki, hogy nem kellett a 40. percig várni ezzel a kulcsmondattal sajnos, igen. Nem,
hát ugye, igen, ahogy Andis is mondta, tehát hogy elsősorban ugye a tévé az, ahol egyből feltűnik, mint általában a tévében az, hogyha éppen nincs hang, akkor mindenki felkapja a fejét, hogy mi van, elromlott, vagy mi a helyzet. És hát itt is ugye a tévénél, hogyha valami probléma van, és nem folyamatos a gyártás, akkor az már komoly problémába ütközik. Igen, tehát, hogy ugye főleg a tévés filmes producerek szakszervezete, hogyha lehet ezt így nevezni, de hát ugye az is ugyanilyen guide, mint az íróké vagy a színészeké. Tehát, hogy az ő álláspontjuk legalábbis nem sűrűn hozzák nyilvánosságra, ugyanakkor kitört a sztrájk, akkor ugye megvolt és egyébként az írói szakszervezet, tehát azt hiszem, hogy a nyugati parti WGA, ugye a saját honlapján direkt volt egy link, ami ugye a megállapodásra, illetve a követelésekre mutat, hiszen mind a mai napig elérhető. Tételesen felsorolják, hogy hát a producerekkel ezekben a kérdésekben nem sikerült megegyezni. Például ugye a fizetés maximalizálás, hogy ne 400 ezer dollár legyen, hanem 450 ezer dollár például a tévés epizódírásnál. Tehát, hogy ilyen jellegű követelések vannak, vagy hogy a írószobában az írók száma alkalmazkodjon mondjuk az epizód számokhoz, tehát, hogy lehetőleg mindenki egy vagy két epizódot írjon ugye egy adott évad sorozataiból, tehát. Tehát ne az legyen, hogy egy valaki ír ötöt, és akkor a másikban meg ugye be van véve a rendező, a producerek, a stb., és akkor mindenki fel van tüntetve íróként. Tehát ilyen jellegű szakszervezeti követelések vannak, és hát akkor most fordulnék rá ugye az AI-ra, hogy ugye az, hogy a mostani, mondjuk ugye a ChatGPT az, ami ugye elterjedt igazából, de már azóta nagyon sokféle ilyen szöveget feldolgozó mesterséges intelligencia van, és ugye az is mai hír, hogy amerikai és kanadai szerzők felhívást intéztek ugye ezekhez a vállalatokhoz, hogy az ő szövegükkel ne tanítsák be a különböző mesterséges intelligenciákat.
Akkor egészítsük ki annyival, hogy a producerek nyernek, és az ügyvédek valószínűleg, mert hogy akkor most jönnek ezek a szerzői jogi dolgok, meg az, hogy amit te már publikáltál, és nyilvánosságra hoztál a neten, meg stb. Hát igen.
Hát ugye ez a felhasználás, hogyha lehet ilyen szerzői jogi nyelvezetet használni, ugye ez a felhasználás, mint fogalom, hogy akkor mi tartozik ebbe bele. És hogy, tehát ugye egyrészt van egy ilyen rész, másrészt az, hogy ugye a mesterséges intelligenciával ne lehessen iratni, illetve újraíratni. Ez a writing in and rewriting. Ugye ez a két fő kifejezés, hogy önálló szöveget ne alkothassanak. És hát ugye talán a sztrájk első hónapjában, most meg nem mondom, hogy a Netflixnél, vagy az Amazon előtt volt egy író, aki azt írta ugye a táblájára, hogy a mesterséges intelligenciának nem volt elrontott gyerekkora. Tehát
Igen,
gyerekkori trauma nélkül.
Nem is tudom már melyik író-rendező twittelte ki, hogy ő megiratott egy forgatókönyvet egy kísérletképpen a mesterséges intelligenciával, és hát borzalmasan sikerült. Tehát, hogy még legalapvetőbb dramaturgiai szabályoknak sem mindig felelt meg.
Hát én azért élek a gyanúperre, hogy bár a nagy közönség ugye a tavalyi évben találkozott először ezzel a szöveggenerátor meg analizátor ugrással, hogy úristen, már ezen a szinten van, szóval élek a gyanúperre, hogy azért legalább föl tudnék sorolni 5-6 olyan produkciós céget, aki szerintem már 15 éve ilyennel iratja a könyveit, a minőségüket, meg a színvonalat tekintve, meg a kiszámíthatóságot, hogyha sorozatról van szó.
Igen, hát itt legalábbis így Twitteren, meg Facebookon ugye a Larry Karashevsky, ugye aki különböző ilyen művész biopikeknek a szerzője, tehát a Ember a Holdon, Ed Wood,
igen.
Igen, ezért akartam hirtelen mondani. Tehát ilyeneknek a szerzője, és ugye a Paul Schrader, ugye a taxisofőr, és Párduc emberek, és csomó más film szerzője.
És a Oppenheimernek a marketing igazgatója, ugye?
Igen, most felkapták ugye a véleményét, amikor ugye gratulált a Christopher Nolannek. Zárójel ugye itt is ugye az volt, hogy az Oppenheimert ugye bemutatták Londonban, és gyakorlatilag a bemutatkozás és a meghajlás után ugye mindenki ki is vonult, ugye a Kenneth Branagh-től kezdve, ugye a brit-amerikai színésze Florence Pugh.
Bár meg nem erősített források szerint szegény Hamma Máté még mindig ott köröz a vörös szőnyegen. Igen.
A vörös bársony öltönyben, igen. És kiválóan nézett ki, tehát hogy abszolút nem lógott ki, tehát
hirtelen visszavonják a filmet, és visszavágják az összes kivágott jelenetét, hogy legalább őt lehessen kirakni a újságírók elé interjúztatni.
Jó, hát figyelj, utoljára a Jarheads-be Fenyő Ivánnak örültünk ennyire szerintem. Tehát, hát ez az, hogy ki az, aki kivette TK-ból DVD-n, mert hogy a DVD-n az összes olyan jelenet rajta volt, ami az Ivánnal készült, és hát megértem.
Emlékeztek, egy pár hónappal ezelőtt viccből felraktam egy ilyen, hát nem Photoshop volt, hanem Paint-tel átírt Oppenheimer posztert, amire az volt írva, hogy Szilárd, és akkor ezt szerintem most cson nélkül lehetne használni. Átkonfiguráljuk az Oppenheimert.
Vigyázz, mert a zenefil elopja és kirakja. Igen.
Második része az lesz, hogy folyékony. És...
Én most szublimálom, bocsánat.
Semmi gond.
Szó szerint az történt, hogy körbe ment egy SMS a stábban, hogy akkor itt most tessék szívesenek lenni.
Csak hát bazd meg, a jettel nem működik Londonban, érted? Hát, na mindegy, ott a roaming probléma, igen.
És hát ezért nem kell szobában lenni, hanem... Na, tehát még ugye a mesterséges intelligencia kapcsán, és hogy ugye ez egyrészt a ugye írókra vonatkozik, másrészt ugye a színész szakszervezetnél ugye a főtárgyaló is megemlítette, hogy ugye a színészeket, illetve nem is kifejezetten ugye a nagy sztárokra vonatkozik ez a dolog, hanem inkább a háttérművészekre, hogy ők gyakorlatilag mondjuk egy napi díjért bemennek a stúdióba, ott ugye felveszik az összes fizikai adatot, beviszik a gépbe, és onnantól kezdve a stúdió ezt szabadon használhatja bármeddig.
Igazából ezzel az a tapasztalatom, hogy ez eddig is létezett, csak most az lenne a pláne, hogy nem foglalkoztatnának téged tovább, csak annyi ideig, ameddig beszkennelik alá.
És onnantól kezdve szabadon használhatják a te digitális másodat, amire akarják, és ugye ennek kapcsán merült fel több dolog, ugye például ugye a Jet Li nyilatkozta, hogy a Matrix második részénél ugye ezt csinálták volna vele, hogy az összes karate és, bocsánat, harcművész mozdulatot, mert a karate az ugye japán, ő meg kungfuzik, és hát ezért volt kellemetlen ugye a karate kölyök Jackie Chan-nel, aki életében nem karatézott. Tehát, hogy már a stúdiók nem megvolt korábban is, illetve hát a 2000-es évek eleje óta ez egy gyakorlat, ugye már a régi Star Wars. Hát mert Trója. Ugye az új Star Wars első részénél is ugye itt a kocsiversenyes résznél, mert ugye sokszorozták a statisztákat.
Igen.
Úgynevezett pléteket vettek föl. Uh-huh. Tehát, hogy úgy volt a megsokszorozás, egyébként ez egy eléggé régóta használt technika, hogy ugyanazt, de benne van az epizód egy, ebben van, benne van a gladiátor, és így működött.
Asterix és Obelixnél. Tehát,
hát meg pont a Bandi mesélte, hogy a mostani játékfilmeteknél is, ugye, mivel nem lehetett annyi statisztát egy helyen, tehát, hogy ez, szóval, hogy ti is használtok, mert tényleg egy ilyen bevett dolog.
Igen,
csak hát nem mindegy, hogy erre használod, vagy ezért használod, vagy azért használod, mert megteheted.
Igazából az a tragédia, hogy az most is létezik, tehát mert a korábbi időkben is létezett az, hogy egy meg nem nevezhető produkciót, amiben dolgoztam, abban beszkennelték a teljes valómat, tehát hogy létezik egy digitális másolatom valahol a meg nem nevezett nagy filmstúdiónak a szerverparkjában. De ez már azután történt, hogy már leforgattuk a munkát, tehát hogy ez igazából csak azért kellett nekik egyéb posztprodukciós munkához, tehát hogy nem arra, hogy lecseréljék azt, amit én csináltam, az ugye rajta van a filmen. De ugye az új megfejtés, hogy ez ugye az lenne, hogy összeállítani egy hatalmas adatbázist mindenféle embereknek a kinézetéből, és akkor utána végestelen végig azt használni mindenfajta anyagi kompenzáció nélkül. És igazából itt ez a probléma. Nem feltétlenül azért sztrájkolnak a színészek, mert hogy az ő digitális valójuk az létezik, és máskor is felhasználható, hanem hogy ebből ők semmilyen módon nem részesülnek.
Hát illetve, és akkor most visszautalok mondjuk egy az 1981-es ugye, Supermodel című filmre, ugye a Michael Crichtonnál, ahol részben ezt a ugye az plasztikai sebészettel foglalkozik, illetve annak különböző leágazásaival, és ugye ott is megjelenik az a dolog, hogy mi van akkor, hogyha gyakorlatilag egy cég megvesz egy bizonyos, tehát hogy juttat neked valamennyi pénzt, és onnantól kezdve az idők végezetéig, ahogy ugye fogalmaztak, szabadon felhasználják, és olyan dolgot mondatnak ki veled, olyan dolgokra használnak, amit te nem mondtál volna, amit te nem csináltál volna, stb. És hogy ugye az, hogy mondjuk a Peter Cushingot ugye visszahozták, ugye mert ugye a színész elhunyt, és ő ugye az örökösöktől megvették, illetve hát erre az egy részre megengedték azt, hogy ismét ugye olyan szövegeket mondjon, amiket ő egyébként nem mondott, és hogy az ő digitális mását erre használhatják. Ez még, nem tudom, 5 éve volt körülbelül.
2016, igen.
És hogy gyakorlatilag az egyfajta ilyen tiszteletadásként volt értelmezhető, ugye hiszen nem véletlenül kötnek a színészekkel több millió dolláros szerződéseket, hanem hogy legyen ott, és abba 60-90 napba, akkor ő ott tényleg tegye oda magát, tehát hogy erről szól a dolog. És hogy igen, tehát valószínűleg nem őket fogja ez érinteni, hanem tényleg a mondjuk az, hogy a filmszakma olyan részét, ami mondjuk, hogyha nincs ez a sztrájk, akkor kevesebb érdekérvényesítő és képességgel rendelkezik.
És mi van akkor, hogyha van egy színész, aki éppen nem feltétlenül népszerű és bejáratott, és aláírja ezt a szerződést annak tudatában, hogy ez lesz és ez marad, majd a későbbiekben egy másik film kapcsán világhírű lesz, és hirtelen az ő mása, az felbukkanhat egyéb filmekben is olyan, amiben ő nem dolgozott. Nem lenne egyébként ez példa nélküli, nem tudom, emlékeztek-e 2004 egyik legérdekesebb filmjére, a Sky Kapitány és a Holnap Világára, Gwyneth Paltrow-val és Jude Law-val. Na ott például ugye az esett meg, hogy Sir Laurence Olivier a mását emelték be ebbe a filmbe, hogy ő fogja játszani a rossz embert, illetve az antagonistát, és egy digitális Sir Laurence Olivier-t állítottak össze, meg azt hiszem az ő hangját is használták föl, bár egy jóval primitívebb megoldással vágták össze az ő szövegét, különböző egyéb műveiből. Na, ott nem tudom pontosan, hogy milyen jogdíj cserélt gazdát, én nekem az a sanda gyanúm, hogy a filmeket, amiket használtak ennek a arcmásnak, vagy a karakternek az elkészítéséhez, ők kaptak valamit, de a család nem hiszem. És ez már akkor is ugye eléggé ellentmondásos dolog volt, hogy elővenni egy régóta meghalt színészt, és felhasználni az ő arcmását és az ő hangját egy teljesen más kontextusban, egy nagyjátékfilmben.
De azt gondolom, hogy egy 10 év, de inkább nagyot mondok, mert simán lehet, hogy 5 vagy 3, és ha csak ennek nem lesz jogi akadálya, akkor te azt mondod, hogy kiválasztasz egy színészt, aki legalább 50 filmben szerepelt, mert ugye ez egész AI, AI így, AI úgy, ez az adatról szól. Ha van megfelelő adatmennyiséged, referenciád, akkor tényleg napról napra egyre durvább dolgokat meg tudsz vele csinálni. Tehát, hogy összehozhatsz egy castingot, megvan a könyved, és azt mondod, hogy render. Nyomsz egy entert, és érted, kész a film. Tehát, hogy, és nyilván nagyon leegyszerűsítem, de ez a félelem, ez tényleg valós, és akkor itt említem meg ez a lényeg.com, meg a nőikertek.hu, meg az ilyen pletyka magazinok, szerintem az elmúlt két hétben, ha 20-szor nem jött szembe a Facebookon az, hogy mert a James Cameron már megmondta 1984-ben, és hogy állítólag most is ettől fél. Szóval, hogy igen, lehet itt szélsőségekbe menni, de a technológia az tényleg egyre jobban odáig nyomja ezt az egész szórakoztató ipart, hogy tényleg eljöhet az a pont, hogy egyszerűen egy billentyűzettel meg fogsz tudni valósítani olyat, amihez ma még húsvér emberekre van szükség. És szerintem ennek az egésznek ez a legnagyobb félelme, hogy amikor az emberi variánst ebből kiveszed. És mondom, most még nem itt tartunk, de ez tényleg most már csak időkérdése, szerintem.
Tehát itt már maga a mesterséges intelligencia is egy ilyen magát ugye az emberi lét leglényegét próbálja így körüljárni, hogy hozzátartozik a bizonytalanság. Hogy néha így viselkedik, néha úgy. Egy színész akár ugyanazt a szerepet is néha így játssza el, néha úgy. Hát ugye a színháznak ugye ez a lényege, hogy minden este.
Igen.
Akár teljesen eltérő értelmezéseket is bele lehet vinni ugye a szerepbe. Viszont a producerek a pénzükért azt mondják, hogy ők biztosra mennek. Ők mindenképpen előre le akarják fel. Gyakorlatilag a forgatókönyv írás, mint műfaj is ezért született meg, mert hogy látni kellett azt, hogy mit fognak leforgatni. Uh-huh. Az úgy nem működik, hogy majd kimegy egy rendező, és akkor majd ő csinálja azt, amit akar, egy-két kivételtől eltekintve, és hogy gyakorlatilag ez a fajta bizonytalanság kiiktatása, ez már egy ilyen embertelenedéshez vezet, és ugye a néző megérzi, tehát, hogy már nem véletlenül nyilatkozza mindig a Christopher Nolan, ugye az Oppenheimer kapcsán, hogy ő nem használt CGI-t, ő a maketben, ugye a különböző ilyen
gyakorlati effekt.
Hagyományos FX technikákban hisz, és hogy mert hogy az tényleg megtörténik, és ez a fajta anyagszerűség, és ez a fajta az, hogy látszik, hogy ott tényleg megtörténik valami, az sokkal jobb, mint az, hogy az ember teljesen a fantáziáját beleviszi, és egy olyan film készül, ami csak a fantáziáról szól, csak nem hihető, nincs köze a klasszikus emberi interakciókhoz.
Ne legyen igazam, de amikor volt a Dealernek a bemutatója, hogy próbáljak egy hasonlóan színvonalas filmet ide citálni, mint a Oppenheimert, amit még nem láttunk, én legalábbis, de hogy a Dealernél volt az a filmszemlén, hogy talán még föl is állt valaki a vetítés előtt, hogy na, hát itt most, kongresszusi központ, itt most a nézőtéren ül körülbelül 15 ember, aki még meg tudja mondani, hogy ez nem filmre készült, hanem digitális, és akkor mindenki így hőzöngött, hogy ugyan már, hát mi lesz itt, és most meg így nem, tehát tényleg nem nagyon hallok sirámokat, hogy bezzeg a 35 mm, és ettől félek, hogy ahogy egyre jobban megyünk előre az időben, és a fölnő már nem egy olyan generáció, aki a katócsövet már nem is látta otthon, hanem már eleve a digitális képalkotással nőtt fel, hogy lehet, hogy ő neki ez a lélek, mert igazából mi a filmek lelkéről beszélgetünk, azt gondolom, amikor például ezeket a gyakorlati effektusokat nézzük, meg az esendőséget, hogy én attól félek, hogy egy-két év, és nem fog ez embereknek hiányozni. Mert hogy futószalagon jön a TikTok, futószalagon jön minden, ami műanyag előre csomagolt, emészthető, ugye nagy sirámunk a maga ez a szuperhős film, amiben ugye bele süllyed Hollywood, vagy nem tudom, nem tud belőle kimászni, hogy itt is azt látjuk, hogy egyszerűen ezekkel a panelekkel, meg a technológiával tényleg az lesz, hogy összezárnak három embert egy szobába két számítógéppel, és meg fogják csinálni a filmet. Tehát nekem tényleg ez a nagy félelmem.
Ez boomerkedés, tehát.
Úgy is vagyok öltözve, ugye?
Akartam is mondani, és magára van írva. És tényleg, tehát, hogy itt kelthetjük itt a morális pánikot.
Abban jók vagyunk.
Magyarok vagyunk, nem? Kérdezte annak idején.
aki magyar, az fradista.
Hát ezt most inkább hagyjuk, szerintem, mert ugye a legfrissebb hír,
hogy és most reklám.
Hogy Axl Rose ugye éjjel még besúrant a stadionba, és még ő is lőtt két gólt a Fradinak, tehát ez...
Én nem tudom, miről beszélsz, én a Portugál című filmből idéztem.
Ja, nem követed, hogy a Feröer szigetek, tehát hogy ki...
Én még az angol focit se követem.
Ja, jó, mindegy, tehát hogy... akkor ebben most nem menjünk
bele. Az angol foci itt van a küszöbben, mert én azt se követem. Nem mondja, hogy mi történik kell.
Mert ez most tényleg egy ilyen, ennél aktuálisabb beszólásod nem is lehetne. De ugye pénteken volt egy beugró mikrofonosunk most a forgatáson, ahol vagyok, és aki helyett beugrott, az csütörtök egész nap azt mondta, figyeljetek, nagyon jó srác az Attila, tényleg, de hát bazd meg Újpest drukker. Tehát ez, aki nem akart, azt, annak is elmondta ötször legalább, és akkor így megteremtette már a hangulatot a pénteki napra. Na mindegy, jó, akkor most a focit hagyjuk. Igen, boomerkedés, de mi lehet ebből a kiút, vagy mit láttok ti reálisnak? Mert nyilván a...
Ákos, amikor így körülbelül nettó 15 évvel ezelőtt kitört ez a digitális cinema, minden digitális cinema, akkor nagyon hamar elkezdték temetni a filmet, olyannyira, hogy ugye a Kodak csődbe ment. Az összes filmlabor bezárt. Nagy-Britanniának az összes filmlaborja bezárt a CineLab kivételével. Mert mindenki azt várta, hogy na, akkor most eldobjuk a kaszát, és minden digitális lesz ezentúl. És nem ez történt, hanem visszajött, és nem feltétlenül csak azért, mert a Christopher Nolan ragaszkodik, hogy ő már pedig csak és kizárólag celluloidra hajlandó dolgozni. De ott volt J.J. Abrams, aki szintén csak celluloidra dolgozik. És megtalálták azt az üzleti módot, például a már fent emlegetett CineLab-nél, hogy hogyan tud ez versenyképes maradni egy digitális cinema világában a film. Úgyhogy egy csomó film még mindig filmre forog. Gyorsan akartam mondani, a Carol című film egy pár évvel ezelőttről, hogyha még visszaemlékszünk, az 16 mm-es filmre forgott ráadásul. Tehát, hogy a film az nem tűnik el, hanem meg fogja találni majd a helyét szépen, és amennyire látjuk magunk körül, a digitális cinema az él és virul, meg minden, de mellette ugyanúgy megvan a film is, és az se tűnik el. Én legalábbis nem várom, hogy eltűnne ez a doom-mongerkedés, ez a boomerkedés, ez egy kicsit szerintem félrevezető, mert amíg ki nem találjuk, hogy mi a helye az új technológiának, addig nem tudjuk, hogy mi fog történni, még kár temetni a régit. És ugyanez áll szerintem a mesterséges intelligenciára is. A mesterséges intelligencia borzasztóan hasznos lehet abban, hogy a manuális munkát meggyorsítsa például, hogyha kutatásról van szó, és azt mondod, hogy itt van ez a feldolgozandó, mondjuk valakinek az életrajzáról, valakinek az életéről készítek filmet, és itt van az önéletrajza. És hogyha ráeresztem a mesterséges intelligenciát, akkor ő neki, nekem ki fogja tudni emelni, hogy mik a lényeges részek, össze tudja foglalni röviden azt, hogy miről szól az egész, és akkor nem kell neked végigmenni sorról sorra, mondatról mondatra, nagyon-nagyon hosszú anyagokon. Ez például borzasztóan hasznos lehet, ez meggyorsíthatja az írást. Én nem gondolom, hogy bármilyen ponton a mesterséges intelligencia helyettesíteni fogja a forgatókönyvírást, mert egyszerűen ahhoz, hogy most egy ilyen kölcsönvet kifejezéssel élve, nem elég intelligens, mert nem erre épült. Ezek a nagy nyelvi modellek, ezek egyszerűen csak arra valók, amire ők be vannak programozva, és jelen állás szerint nem képesek olyan szintű munkát kiadni a kezükből, ami megütné a színvonalat. Tehát, hogyha én most ráeresztem a ChatGPT-t egy ilyen reklámszlogen gyártásra, azt meg tudja csinálni, mert ez egy idézőjelben borzasztóan egyszerű metódus. De egy magasfokú kreativitást igénylő outputhoz nem elég jó a ChatGPT, és szerintem még belátható időn belül nem lesz ott, hogy egy olyan komplexitást igénylő munkát, mint a forgatókönyvírást meg tudja csinálni. Én is játszottam ezekkel a mesterséges intelligenciákkal, kíváncsiságból megadtam nekik elég részletes paramétereket, hogy írjon nekem jelenetet. Mm-hmm. És meg tudja a jelenetet írni, de hogyha elolvasod a könyvet, akkor tehát, hogy próbálok keresni egy nagyon, nagyon alacsony színvonalú szappanoperát, amihez tudnám hasonlítani. Tehát, hogy körülbelül egy olyan szintű dialógot kapsz a végén, amit jelenleg szakmányba írnak, és belátom, hogy mint forgatókönyvírónak egy napi szappanopara írása az egy egészen jó belépés, a belépő a tévésiparba például, de az az igazság, hogy ez nem feltétlenül a legmegerőltető, intellektuálisan megerőltető dolog a világon. Nehéz, tehát hogy fizikailag sokat kell írni, de ha a thought processre van szó, akkor annyira nem nehéz. Tehát, hogy egy ilyen dolgot, hogyha egy napi szappanoperát kell írni, szerintem az ilyen mesterséges intelligenciák képesek lesznek rá. Az egy másik kérdés, hogy ki a túrót érdekel. Hiszen a mesterséges intelligencia is csak abból tud írni, amit ő megemésztett, amiben őt betanították. Ergo nem lesz meg benne az a plusz, nem lesz meg az a hozzáadott érték, amit egy emberi író tud belevinni a saját személyiségéből, a saját élettapasztalatából, a saját tudás, a technikai tudásából. Ez mindig is hiányozni fog a gépből.
Jó, de azért mondtam, hogy időkérdés, mert nézzétek meg, hogy az elmúlt egy évben hány olyan portál vált meg a grafikusaitól, aki már nem tudta a Getty Image-ből, meg a mindenféle ilyen ügynökségektől megvenni a hülye illusztrációkat a nem létező cikkekhez, mert egész egyszerűen a mesterséges intelligenciával legyártja a nyilván nem HVG illusztráció szintű, de arra pont jó, hogy a 5perchírnév.hu vagy a manyikonyhája.hu az ezeket legyártsa. És érted, egy-két éve még erre úgy nagyon nem gondoltunk, mert mindenki tele volt OK és grafikus ismerősökkel. És azért mondom, hogy ez most még itt tart, de 5 év múlva már nem biztos.
Az az igazság, hogy már nem itt tart, hiszen nem tudom, hogy mennyire követtétek a Disney Plus-on futó legújabb Marvel sorozatot, ami a Titkos Háború, azt hiszem ez a cím.
Azaz.
Secret Wars. Na, annak például a főcímét már egy ilyen generatív AI csinálta az animációt hozzá. És hogyha végignézitek a hozzászólásokat, meg a Twittert, meg az akármit, akkor láthatjátok, hogy mindenki utálja, és egyszerűen ocsmányul néz ki, hogy ránézel, és csúnya. Azért mondom, hogy én azért csinyán bánnék ezzel, mert ez is, mint minden új technológia, ezt is ki fogják próbálni mindenen, és majd ki fog derülni nagyon rövid időn belül, hogy mire alkalmas, és mire nem alkalmas. Erre például nem alkalmas. Bizonyos dolgokra, mondjuk a te általad is említett cikk illusztráció, ami valamilyen egyszerűbb megfejtést kíván, arra jó lesz, és ez bizony azzal fog járni, hogy emberekkel, grafikusoknak emiatt kevesebb munkája lesz. Ki kell akkor valamit találni? Mm. Ez nem feltétlenül az AI-nak a hibája, hanem szerintem inkább a kapitalizmusé, vagy a jelenlegi gazdasági struktúrája, amit mi kreáltunk. Mert olyan nincs, hogy ezekre az emberekre egyébként, ezeknek az embereknek a munkájára ne lenne szükség. Csak a jelen szituációban nem biztos, hogy ez lenne nekik a legjobb amúgy se. De hogyha nincs más, és akkor itt jön a kérdés, hogy akkor mi más tudnának csinálni. Igen.
Hát, ahogy Szlavoj Zsizsek mondta, nem a hétfőt utáljuk, hanem a kapitalizmust.
Tényvalóság.
Illetve, hogy a természetes bunkóság az mindig nagyobb lesz, mint a mesterséges intelligencia.
Ó, hát ez pedig egy igazi laskapali idézet. Itt elsüthetnék azt a poént, hogy bezzeg Magyarországon ugye nincs szakszervezet, mindig a hangosok meg a világosítók tudtak csak egyedül a gyártásvezetőknél elérni bármit is, és ez nem változott az elmúlt időben.
Nem tudom, hogy nálatok mekkora lefutása van ugye ennek a nem is feltétlenül az írói sztrájknak, mert azt annyira mi nem éreztük meg itt, de én egy pár óra leforgása alatt gyakorlatilag az összes ilyen megkeresést, amit kaptam, azt így elvesztettük. Kaptam egy e-mailt az egyik ügynökségtől, akinek dolgozom. Az ő számításuk szerint az iparág 50%-a az így most munkanélkül van, tehát hogy a produkcióknak a fele nem indul el, ami azért eléggé jelentős, és lehetséges, hogy ez még csak nőni fog, hiszen minél tovább tart a sztrájk, annál jobban borul a jövő évi menetrendje a filmstúdióknak. Tehát igazából számítások szerint, hogyha a sztrájk kitart szeptember közepéig,
akkor
a 2024-es év az már borul, és annak meg még beláthatatlanabb következményei lesznek.
Hát igen, mi itt Magyarországon maximum abban reménykedhetünk, hogy jön a Hadik 2, vagy nem tudom. De hát ugyanez a Patreonoknak már elmondtam, hogy az egyik ilyen nagy szervizcég az idén konkrétan eddig minden...
A forradalom.
Igen. Hogy az minden projektjét vagy lemondta, vagy visszamondta, vagy el sem indult eddig, tehát ugye 2023 az ebből a szempontból amúgy sem jó, illetve van egy elátkozott sorozat, ugye a Dűne, ami tavaly úgy volt, hogy elindul, aztán ott a pilot környékén azt mondták, hogy na jó, mars haza mindenki, és pont most jönne vissza, de valószínűleg nem. Tehát, hogy meg mit tudom, én is voltam kisegítő egy napi sorozatban, ez majd egy külön, talán csak Patreonoknak adás, hogy szóval amikor hozzászoksz ahhoz, hogy mondjuk napi 3 oldalt fölveszünk, de itt 40 van, igen, napi 40 eredeti helyszínen, mindegy, az egy teljesen más dolog, de hogy ott is például voltak olyan asszisztensek, meg mindenféle háttérmunkás, nagyon jó szakemberek, akik így mondták, hogy nem baj, ezt még csinálom, mert nyáron jön majd ez vagy az a produkció, és hát itt sorra írják, hogy hát nem jön. Tehát, hogy lemondták, visszamondták, nem lesz, úgyhogy nem olyan rózsás a helyzet.
Én csak annyit akartam még a sztrájkhoz így odafűzni, hogy nagyon szexi téma a mesterséges intelligencia, de nekem az a sanda gyanúm, és ez inkább a saját véleményem, mint sem, hogy ezt így alá tudjam támasztani, az megint csak a pénzről szól, tehát hogy a streaming szolgáltatóknak sokkal kevesebb pénzt kell kifizetni az íróknak, mint jogdíjat, és igazából ez a probléma, hogyha rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznának, mint a tradicionális televíziókra, vagy a mozifilmekre, akkor ahhoz nyilvánosságra kellene hozniuk a nézettségi adataikat, amik jelen pillanatban féltve őrzött üzleti titkok, és ennek az lehet az egyik oka, ez az egyik gyanunk, hogy akkor lehetséges, hogy kiderül, hogy igazából streaming szolgáltatást üzemeltetni mégsem olyan baromi jó üzlet, mint ami ennek ezt így megpróbálják a részvényeseknek eladni, és tulajdonképpen a Ryan Reynolds és Dwayne The Rock Johnson Netflixes produkcióit mégsem nézték meg 3 billiónyian, mint ahogy ezt így próbálják nekünk elhitetni.
Hát igen, tehát a 2000-es évek közepén mondtam én azt, hogyha annyira kiélezett például Magyarországon, most kicsit visszalépünk léptékben a streaming szolgáltatókhoz képest, de ez a nagy harc a két kereskedelmi csatorna között, hát gyerekek, 2005-6-tól már mindenki digitális, meg minden szolgáltató átváltott digitálisra, innentől kezdve a kettes számrendszerben ezt meg lehet nézni, hogy hányan nézik most ezt vagy azt, ehelyett még mindig jönnek ezekkel a elavult mérési rendszerekkel, amit így néha belengetnek, meg megelőzte a TV2 az RTL-t, meg hasonló, holott ez igazából tényleg csak egy ilyen döntés kérdése lenne, hogy hát fölmész a szolgáltató honlapjára, és ott van, hogy akkor most tényleg hány megtekintés volt, vagy hány megnézés. Szóval, hogy igen, ez a ködösítés, ez nagyon megy, pedig a technika most már lassan 25 éve adott ahhoz, hogy ezt így lássuk.
Ugye egyrészt ehhez, hogy ugye a Netflix évente egyszer ugye közzéteszi, hogy ugye hány millió, milliárd órát néztek, és ugye egy vagy két éve ugye meg is változott ugye a számítási mód, tehát ugye korábban még 5 perc volt, amit ugye végig kellett nézni ahhoz, hogy megnézetnek számítson egy produkció, utána már 1 percet, és a végén gyakorlatilag elég volt elindítani. Tehát, és ugye most már például a tévés alkalmazásnál, hogyha valamire rámész, ugye és pusztán ugye elolvasod a rövid tartalmat, akkor már automatikusan elindul maga a film, vagy hát a sorozat epizód, és
csing.
Igen, és akkor már csilingel a kassa, csak nem nálunk. És igen, tehát még annyit a sztrájkhoz, hogy ugye 1960-ban volt utoljára ilyen, hogy ugye az írók és a színészek együtt sztrájkoltak, ugye még fotók, ugye most így előbányáztak fotókat, ahogy ugye Billy Wilder kimegy a, ugye akkor már, mint viszonylag nagyhatalmú rendező és producer, kimegy az írókhoz, és akkor ugye elbeszélget velük, hiszen ugye ő maga is ugye úgy kezdte, és hát magát mindig is elsősorban írónak tartotta, és hogy ebben a sztrájkban ugye a színész szakszervezet vezetője volt ugye Ronald Reagan, ugye aki akkor még lámpákat, meg bútorokat reklámozott, és hát ugye kaliforniai színészként dolgozott, és hát gyakorlatilag ez a fellépés vitte gyakorlatilag a politika területére, ahol ugye nem sokkal később ugye Kalifornia kormányzója lett, ahonnan majd ugye megpályázta az elnöki széket. Tehát, hogy egyrészt ugye nálunk ugye a Dadus című sorozatból ismert Fran Drescher előtt óriási pályaképek állnak, tehát aki most jelenleg ugye a színész szakszervezet elnöke.
Ez van valami csodálatosan poétikus egyébként ebben, hogy a Dadus, ami egyébként szerintem egy borzasztó szituációs komédia volt, bár iszonyúan sikeres volt Amerikában, és hogy ennek a címszereplője jelenleg Hollywood egyik legnagyobb hatalmú embere. Tehát, hogy ez gyönyörű.
Igen.
De azért, hogy mondjam, tehát, hogy én drukkolok neki, meg drukkolok nekik, mert Isten igazából egy csomó mindent, amit a 2008-as sztrájk alatt sem sikerült megoldani, azt görgeti maga előtt az írói szakszervezet, és nem nehezen tudom elképzelni, hogy ezt megint csak egy 10 évvel későbbi időpontra majd mi tovább rúgjuk, hogy majd egy későbbi sztrájk során megint megpróbálják ezeket a követeléseket érvényesíteni. Csak egyszerűen annyira kompromisszumképtelennek tűnik az Amerikai Producerek Szövetsége, aki ugye jelen pillanatban a nagy hollywoodi stúdiókat és streaming szolgáltatókat képviseli ebben a vitában, hogy nehezen látom, hogy mi lehet ennek a sztrájknak a kifutása. Mit gondoltok, hogy milyen lehetőségek vannak a jövőre?
Hát mindenképpen én ugye egy megegyezést vizionálok, de én általában megegyezéseket szoktam vizionálni, aztán most ezek vagy bejönnek, vagy nem, és általában nem, de tényleg, tehát, hogy azért, hogy ugye a közös munka tovább lehessen folytatni, akkor ahhoz mindenképpen muszáj valami fajta megegyezést tenni, hogy ez a megegyezés mikor, milyen körülmények között, esetleg milyen áron jön létre, azt nem tudom, tehát hogy lehet, hogy előtte egy felperzselt föld lesz, és tényleg úgy áll le Hollywood, hogy ahogy még soha, ugye az 1900-as évek óta ugye folyamatosan, ugye amikor az első filmstúdiók elkezdtek ugye oda költözni, hogy amire még nem volt példa, ez is benne van a pakliban, meg ugye alapvetően az, hogy amit már ugye közkincsé tettem, hogy ez mindig egyfajta válságtünet, és ez a fajta válság ugye a mostani szuperhősös franchise-os, univerzumépítéses dolognak a vége szerintem, hogy ezt eddig lehetett kihúzni nagyjából a régi struktúrákkal, hogy nem tudom, 2026 negyedévében majd milyen olyan dolog fog majd megjelenni, hiszen ezeket már nem lehet érteni, tehát, hogy amikor ez a Doctor Strange és a multiverzum típusú dologban ugye egy streaming szolgáltatón látható tévésorozatra utaltak vissza, mint backstory-ra, amit hát, tehát szerintem ez a fajta átfedés, hogy itt is hintünk el információkat, ott is, és olyan dolgokról beszélnek emberek, illetve karakterek, amikről nézőnek fogalma nincs, hogy mi történt és hogy történt. Szerintem ez egy nem működő modell, és az, aki ezt így kitalálta, hogy ez így működjön, hát lennének javaslataim, hogy minyével mit csináljon. És hogy tényleg egyszerűen ez így nem működik tovább, hogy ennyire megosztjuk az információkat, ennyire építünk a rajongás tárgyára, mint előzetes tudásra. Szerintem ez kivitelezhetetlen a továbbiakban.
Én ezt szerintem már annak idején megénekeltem, ugye, amikor a Skywalker felemelkedése kapcsán nehezményeztem azt, hogy a film Inciting Incidentje, hogy ilyen szépen magyarul fogalmazzak, azt egy Fortnite eseményben fették fel, hogy az uralkodó nem halt meg, hanem él. És így ezzel szembesültem, amikor jött ugye a szöveg így föl a vásznon, hogy ó, az uralkodó él. Hogy mi van? Hogy ez miért ne rakd bele a filmbe? Én ezt látni akarom akkor, nem az, hogy ó, ezt egy Fortnite eventben fettük föl. Mi van? Most akkor nekem Fortnite-oznom kell ahhoz, hogy egy lényeges, nagyon fontos, a cselekmény szempontjából elengedhetetlen információval rendelkezek, ahhoz nekem egy teljesen másik médiaterméket kell fogyasztanom?
És én attól félek, igen, hogy a jövő az lesz, hogy nem csak Fortnite-oznod kell, hanem TikTokon legyél feliratkozva arra az influencerre, aki majd átküldi neked a linket, és akkor a Netflixen megnézheted, de előtte hallgasd meg a Kibeszélő podcastet róla. Tehát, hogy szóljon erről az életed. Úgyhogy...
Nem köszönöm. Nem, Köszönöm, nem.
Figyeljetek, nekem csak sötétebbnél sötétebb vízióim vannak arról, hogy ez mire futhat ki ez a sztrájk, és ezzel most inkább nem untatám sem a közönséget, meg azt sem szeretném, hogy ti felvágjátok az erejteket még a adás vége előtt. Viszont...
mind meghalunk.
Ajánló. A Csüm szerkesztőségének ajánlásával.
Viszont arra gondoltam, hogy mivel olyan régen adtunk már adást, aztán, hát igen, ez is ki tudja, hogy mikor kerül a közönség elé, de hogy nekem volt egy olyan jó élményem, hát ezelőtt másfél hónappal, nem tudom, hogy talán aki a Facebook csoportunkban, ugye a Csak ülünk és mesélünk zárt Facebook csoportban benne van, talán ott még meg is írtam, hogy úristen, rájöttem egy nap, hogy a Sisu és a Vér és Arany című film, hogy ez két külön film, tehát egy ilyen double feature-t rögtön rendeztem magamnak ilyen éjjel kettőkor, amikor már lehetett nézni ilyen tartalmakat, és hogy mennyire ég és föld a két film. Tehát, hogy javaslom mindenkinek, hogy nézze meg, mert hogy így a tréler, vagy nem is a tréler, hanem a szüzséje, ugye mind a kettőnek az, hogy éppen véget ér a háború, a zavarosba vagyunk Németországba, és akkor valaki ilyen mindenféle vagy aranyat talál, vagy aranyat viszel, és a Sisu volt egy ilyen bevállaltan Tarantino hangulatú trash, és a Vér és Arany az ott vérzett el, bár az is ki tud kapcsolni, hogy egy picit próbálta magát komolyan venni. Tehát, hogy a Sisu-nál ugye voltak az első ilyen felhorkanások, hogy mi az, hogy van egy film, és hogy a nácik angolul beszélnek, meg nincs olyan erős akcentusuk, hát ajánlom, hogy ez legyen a legnagyobb problémájuk az életben, mert hogy a Sisu az pont ezekkel a nagyon karikatúraszerű karakterekkel iszonyatosan jól tudott működni, hogyha elfogadott, hogy ez egy trash. Ehhez képest a Vér és Arany, tehát hogyha a Wolfensteint valaha megfilmesítik, akkor a főhőst az ott van, ez a német csávó, mert tehát nincs ilyen szögletes fejű ember még egy a világon, illetve hát Isten nyugosztalja, hogy a Tango és Cashből pár éve elhunyt karakterszínészt, de hogy a Vér és
Arany... Robert Zdár.
Igen, köszönöm. Én Czárt akartam mondani, de így a helyes, főleg a mai időkben. Szóval, hogy a Vér és Aranyjal, meg az a baj, mondom, hogy próbálja magát komolyan venni, és beletuszakolni valami történetet, és az nem áll jól neki. Tehát, hogy nem várom el azt a pluszt, amivel ő megpróbálkozik, mert hogy a Vér és Arany az ugyan azokban az aspektusokban működik, mint a Sisu. Amikor fröccsen a vér, amikor menekülünk, amikor van valami akció, és amikor vannak ezek a karikatúraszerű, már-már képregényszerű karakterek. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen óriási élmény volt, hogy megint egy kicsit eszembe jutottak ezek a filmpárok, ugye az Ed TV, meg a Truman Show, és stb., hogy amikor egy időben készül ilyen. Ráadásul mind a kettő, ha jól tudom, a streamingen indult talán, vagy a Sisu az lehet, hogy valami moziforgalmazásban is volt, nem tudom.
Igen.
És aztán ott vetették el a súlykot a Vér és Arannyal, hogy csináltak egy olyan trélert a Netflixre, ami teljesen úgy volt fényelve, mint hogyha egy ilyen trash film lenne. Tehát amit ugye a Sisu az elejétől kezdve bevállalt, a másik film így utólag próbált megcsinálni, és hogy így nem biztos, hogy ez a jó irány. Mindegy. Nézzétek meg, mert szerintem tök jó. Ha nagyon szavazni kéne, és nincs időtök, akkor inkább a Sisut. De a másik is tök jó. Igen.
Bár itt említeném meg, hogy ugye nekem ugye az elmúlt időszak felfedezése volt, hogy gyakorlatilag a Zodiákusban a Mark Ruffalónak a nyomozója az valójában a Piszkos Harry.
Hát ez van, amikor én így 7 percig próbálok összerakni valami Acél Endre-szerű kis rádiójegyzetet, és Pali jön egy mondattal, amivel így mind a 9 bábut a bowlingpályán így leüti. De ez hibátlan.
A régen minden jobb volt Boncz Gézája.
Szép.
Ja. Igyekszünk.
Bandi, viszont most már úgy nem hagyhatjuk abba az adást, hogy te nem ajánlasz valamit, ami mostanában neked is. Vagy újra felfedezés volt, mint Palinak a Zodiákus ezek szerint. Az a film, amit úgy megint elővenni, nem biztos, hogy lenne merszem. Tekintve, hogy 67 órás a játékideje.
Nem
hatalom. És hogy nem tudod meg, hogy ki a gyilkos? Na, igen.
Annak más oka van. Nem feltétlenül éreztem azt a Mission Impossible 6. része után, hogy nekem kell egy 7., és most sem vagyok róla meggyőződve. Jó film volt, tehát hogy én így élveztem meg minden, de már érzem a határait ennek a nagy-nagy menetelésnek, ami ez a iszonyatos franchise, amit így Tom Cruise gyakorlatilag gründolt magának, és ugye ezt már évek óta mondjuk, hogy a Mission Impossible sorozat az, ami a James Bond széria akarna lenni, lenni, de úgy érzem, hogy most már a kifáradásnak a jelei vannak, és ez a Dead Reckoning 1-2, ez egy ilyen szerintem vízválasztó két film lesz. Tehát, hogy már elkezdtem attól tartani, hogy a második rész már nem lesz annyira élvezetes. Félreértés ne essék, a Dead Reckoning jó szórakozás, de az az igazság, hogy én a 6. azért jobban szórakoztam. Uh-huh. A 6. jobban meglepett. Uh-huh. Ez annyira szállítja a látványt.
Hát hozza a kötelezőket, de... igen.
És hát ugye eléggé témánk bavák, hiszen a MacGuffin az egy kulcs egy mesterséges intelligenciához. Tehát, hogy Ethan Hunt most egy kompjútert próbál lefutni.
Úgyhogy én is gyorsan elköszönök a hallgatóktól, és hát reméljük, hogy Bandi ügyes keze és a utómunka virtuózitásának köszönhetően hamarost ez az adás is, meg még a Cannes adás is előjöhet, és aztán hát reméljük, hogy még leszünk. Kicsit úgy vagyunk ezzel a 3. évaddal, mint a szegény Petrocelli a házával, hogy ugye mindig belengedjük a 4. évadot, és vannak is, tehát óriási terveink vannak, de hogy ehhez egy olyan időpillanat kell, hogy ezt így langcsolhassuk, szép magyarosan, hogy hát azok a csillagok még nem állnak össze, de dolgozunk rajta. Most vagy azt mondom, hogy szurkoljatok, hogy ne legyen munkánk, és akkor minél hamarabb, vagy szurkoljatok, hogy legyen munkánk, mindegy. Értitek? Értetek. Jó szórakozást, sziasztok!
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 A triumvirátus búcsúzik, a vetítésnek vége. Ha tetszett, amit hallottál, és szeretnél még sok-sok adást, dobj pár dolcsit ennek a szerencsétlen bagázsnak Patreonon. Képzeld, mekkora pácban lehetnek, hogyha már a narrátor kéri meg, hogy küldje... Tényleg engem mikor fizettek ki? www.patreon.com/csum